Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsor.
Egy kicsit olyan, mint egy ilyen kivégzés, hogy lehet, hogy most érzik azt, hogy ezt a meccset le kell valahogy játszani, és hogy lesz áldozat.
Kerner Zsolt, Nagy Gergely Miklós, valamint Nagy József a mai háromharmadban. Két témánk van, az egyik az, hogy Brüsszel húzott egyet a Satún, melynek pofái között az Orbán kormány nagy lábúja lakik egy ideje. A másik témánk pedig a stici pofon, amit Pintér Sándor belügyminiszter csattintott el vissza kézből 8 tanár és rajtuk keresztül a komplett pedagógus társadalom orcáján.
Parádézom ma reggel.
Igyekezem. Annyira felcsesztem magam reggel, amikor ezt a két mondatot leírtam, hogy ennél durvább jelzők szökkentek volna ki magam kerítésén, copyright Áder János, de aztán azokat visszafogtam. Na szóval, utóbbival, vagyis a tanarazással kezdünk, kirúgásokkal, tüntetéssel, sztrájkkal, polgári engedetlenséggel és Pankotai Lili iskola váltásával. December első két napján, vagyis ma és holnap rendkívüli szünet van a Pest-Szentlőrinci Karinti Frigyes gimnáziumban, miután a tantestület létszáma nem éri el a jogszabályban előírt minimális szintet. Az iskola ezzel együtt nyitva a diákok felügyeletét megoldják, a kieső napokat januárban pótolják, és ha jól számoltam, további 17 iskola polgári engedetlenkedik csütörtök reggeltől, és ez a szám egyre bővül. Az ügy előzménye, hogy a belügyminisztérium szerdán közleményben tudatta, december 1-től a Karinti Frigyes gimnázium 6, az Eötvös József gimnázium és a Vörös Marti Mihály gimnázium 1-1 tanárának rendkívüli felmentéssel megszünteti a közalkalmazotti jogviszonyát a polgári engedetlenségben való részvétele miatt. Még egy info, a Karintiból kirúgottak között végzős osztályfőnök is van, és még egy info, az oktatásért is illetékes rendőrminiszter szeptember végén már kirúgott 5 tanárt polgári engedetlenségért, ők mind a budapesti Kölcsei gimiben tanítottak, abból akkoriban soha nem látottam szép lassan csituló szolidaritási hullám támad. Mit gondoltok, hogy most ebből mi fog támadni?
Hát, ha nagyon pragmatikusan akarjuk nézni, akkor hosszú távon így valószínűleg semmi egyébként. Mert itt, hogy van, azért ennek az egész ügynek van ilyen racionális hatalompolitikai megközelítése, meg egy érzelmi megközelítése. És nyilván az érzelmi megközelítése az...
Az bíz rám.
Abban mindannyian egyet fogunk érteni, azt hiszem, hogy ez egy felháborító. Nekem a kedvenc történetem, ami egy ilyen felnőttkori árulás történet valójában az egész fideszes közösséggel szemben, az volt, hogy ugye abból az iskolából is távolítottak el tanárokat, ahonnan Antal Józsefet az 56-os forradalom után áthelyezték a Tóldi Ferenc gimnáziumba, és onnan végül el is tiltották az oktatástól. Ami ugye azután közvetlenül, hogy csináltak egy kurzusfilmet Antalról, egyébként is Antal egy alapvetően inkább pozitív szereplője szerintem ennek a fideszes kurzusnak, mint a korábbiaknak. És hát pont a rendszerváltás előtti teljesítmény Antal Józsefnek az, amiben sokkal nehezebb lenne bármilyen módon belekötni, hogyha valaki polgári, keresztény, konzervatív értékeket tulajdonít saját magának, akkor azt gondolom, hogy ezt meglépni újra, az egy tök látványos árulás minden eszemben, amiben hiszel a világban. Az antikommunizmus a szemben, és persze ez nem új, mert érted, az egész orosz-ukrán háború az egy, ott úgy írjuk újra az antikommunizmus szabályait, ahogy csak akarjuk, hogy ebből született meg az, hogy valójában ukránok voltak, akik a második szovjet hadsereg, azt hiszem, talán Budapest ostromát végrehajtották, és akkor hogy kiderült, hogy ezek nem is oroszok voltak, akik itt voltak, hanem ukránok. Tényleg úgy lehet nyújtani a valóságot, mint a tésztát, de valójában azért elég rugalmas kezelése ez minden elvnek és hitnek, amiben állítólag ez a kormány erős lenne. A reálpolitikai része meg, nekem az jutott eszembe erről, hogy ugye Kínában eléggé hatalmas tüntetések voltak az utóbbi időben, és valahogy ezek az autokrata rendszerek, hogyha veszélyben érzik magukat, ezek a régi típus autokrata rendszerek, ezek mind ugyanolyan válaszokat adnak. És nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy Kína ugyanolyan hely lenne, mint Pintér Sándor, mint Magyarország, inkább azt akarom mondani, hogy Kína ugyanolyan hely, mint Pintér Sándor feje. És nagyjából ugyanazok a válaszok születnek arra, hogyha valami nem tetszik. Ez bele volt kódolva abba, amikor az Orbán odaadta Pintérnek, ahogy mit tudani, minden alkalommal szoktam mondani a nyugdíjas rendőrnek azt, hogy az oktatás felügyelje, hogy azt várja, hogy rend legyen. És erre a Pintér tökéletes ember úgy néz ki, hogy ő ezt az egy reakciót tudja adni ezekre a kihívásokra, hogy rendet terem.
De ezen mi is meglepődtünk. Ugye a szeptember végi, tehát 30-ai első körös kirúgások, amikor ugye a segítsetek, melyik gimiből?
Kölcseiből
rúgtak ki 5 tanárt.
Igen.
Utána azt gondoltuk, hogy több ilyen nem lesz.
Igen, amikor szerintem legutoljára beszéltünk erről az egész pedagógus tüntetésről, meg hogy hova futhat ki, akkor beszéltünk arról is, hogy hatalomtechnikai szempontból érdekes, ahogy a kormány kezeli ezt a helyzetet, hogy először ugye megpróbálták ezt erőből lenyomni, ugye lásd kirúgás, és arra született egy tök nagy tiltakozási hullám. És utána láthatóan valami taktikát váltottak, tehát egy ilyen kifárasztásos, inkább hűtős, kicsit ilyen konfliktus kerülő stílusba mentek át, hogy lett egy válaszuk, hogy lesz majd béremelés, a béremelés után jönnek majd a szakmai kérdések. Na persze, teszem én ezt hozzá.
Ahhoz majd mondok valamit.
És hogy elkezdték ezt az egészet úgy hűteni, kicsit eltartani, hogy ez úgy engedjen ki. Tehát nem akartak, nem tudom, olajat önteni a tűzre. Mert hogy azt látták, vagy szerintem reálisan, hogy ez a tanárkirúgás, ez pontosan ez az olaj. És a tegnapi hír ezért volt számomra is elsőre rettenetesen meglepő, hogy itt akkor úgy tűnik, hogy valami fordulat történt, és most nyilvánvalóan...
De szerinted ez kormányzati fordulat volt, vagy ez Pintér Sándor saját? Tehát, hogy én nem
ugye
tudom...
Ugye most értelmezni kezdjük a történeteket, szerintem azt látták az elmúlt egy hónapban, hogy ennek a tiltakozásnak a dinamikája, a lendülete megállt. Tehát nem nő tovább. Szerintem ennek a múlt heti tüntetés is egy példája volt. Mondom, ez csak egy értelmezés, és lehet, hogy ebből arra következtettek, hogy mivel ez a dinamika megállt, ezeket a hatalmi kérdéseket, tehát a szkandert, azt most le lehet játszani. Megengedve azt természetesen, hogy itt egy tök más forgatókönyv is lehetséges, de én ezt azért nem tartom kizártnak, hogy érzékelve azt, hogy egyrészt ez a hullám, ez nem találja meg az utat a politikához, az ellenzéki politikához, önmagában nem nőnek ki belőle olyan szereplők, vagy olyan fejek, amik ezt az egészet be tudják csatornázni, nagyon decentralizált a dolog, és hogy igen, a lendület is valahogy mintha fogyna.
Hát pont ezért kellett volna őket békihagyni, nem?
Igen, én is. Ugye szerintem ez egy borzasztó rossz döntés, ez olyan, mint a Putyinnak az egy döntése volt, amikor úgy döntött, hogy lerohanja Ukrajnát. Hogy, érted, hogy ha van egy tűz, ami kezd kialudni, akkor így hagyod kialudni, és nem fújsz rá egyet.
Abszolút igazatok van, de hát azért, tehát hogy mondjam, azért azt ne feltételezzük, hogy egy ilyen döntés azt picit úgy nem gondolják át nagy politikai szinten.
De én pont erre mondom.
Kinek a döntése, vagy Pintéri, vagy Orbáni?
És én pont erre mondom azt, hogy ha ez Pintér Sándor döntés, és ha ez nincsen meg strategizálva fölöttebbi szinteken, már pedig szerintem, hogyha valaki, akkor a Pintér rendelkezik akkor a mozgástérrel, hogy saját hatáskörben tudjon ilyen ügyekben döntéseket meghozni, akkor azt mondom, hogy szerintem a Pintér nem annyira jó politikai stratégia, hogy ennek a politikai stratéga, hogy ennek a következményeit feltétlenül fel tudja mérni mondjuk a tüntetésekre formájában adott reakciókban, hanem egy alapvetően rendpárti ember, aki ilyenkor odabasz. És nincs már, tehát az ő fejében ez az egyetlen valid reakció, hogy ezek az emberek nem tartják be a szabályokat, nem azt csinálják, amit kellene. És akkor ki vannak rúgva, mert ez az egyetlen fegyelmezési eszköz abban az ilyen végtelenül poroszos, ilyen, hát tényleg egy nyugalmazott
rendőre jelentő. De ilyen másik 10-20-50-100-200 ember kirúghatott volna, és mégis igen. Rábökött erre a mostani.
És ki lehetett volna rúgni szerintem korábban is.
De ez még nem dölt el, nem? Mert hogy tegnap Most csütörtökön veszük fel az adást.
Igen. Ezt akartam, a szolgálati közlemény most éppen úgy alakult, hogy pénteken foglalt a stúdió, ezért kénytelenek voltunk csütörtökön felvenni ezt a beszélgetést.
Igen, tehát hogyha ha csütörtök délután még esetleg kirúgnának ezen, mert ugye elvileg szerdán döntött a tankerület még 30-valahány tanárnak a sorsáról, nem? Csak azt szerintem még nem közölték. Azt hiszem, szóval lehet, hogy még hogy nem ennyi kirúgás lesz összesen, hanem több is. Mert azt hiszem, hogy ez a tankerületi döntés, ez korábbi volt még, csak most kapták meg. És a szerdai napon ült össze a tankerület majdnem 30 másik tanár ügyében is. Szóval lehet, hogy nem ezek lesznek. Ugye az volt még a kérdés, hogy akkor mik ennek az exakt szabályai, hogy hány tiltakozásnál rúgnak ki, és azt hiszem 5 alkalom volt végül, amit mondtak a tanárok maguk, mert ez a BMS közleményből nem derült ki, hogy mik az exakt számok, amiket be kéne tartani, hogy akkor nem tudom, 4-szer még elmehetsz tüntetni, de az 5-nél meg kirúgnak. Ezek szerint 5 ez a szabály.
Tehát ugye most szerintem a következő lépés az az, hogy elkezdenek többen csatlakozni ez a polgári engedetlenséghez, és hol... Az nagyon nehéz jelen pillanatban belülni, hogy hol lesz az a pont, ami nem tudom, rendszer szintű problémákat tud okozni a közoktatásba. Tehát, hogyha leáll, nem tudom, 20 fővárosi gimnázium, az pontosan mit jelent, tényleg leállnak-e, átmeneti probléma, tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly konfliktussá is alakulhat szerintem. Tehát, ha itt ehhez nagyon sokan csatlakoznak, tehát nem 20, nem 30, hanem mondjuk tanárok akár 100-as nagyságrendben, szerintem az elindíthat egy olyan spirált, ami tényleg napi működési gondokat okozhat az iskolákban. Azt az a kérdés, hogy nem tudom, igen, hogy ezt hogy kezeli egyrészt a rendszer, illetve hát, hogy azok az emberek, azok a tanárok, azok a saját egzisztenciájukat, megélhetésüket, családjuknak a bevételeit kockáztatják-e ezzel?
Igen, ugye kétféle reakció adható erre. Egy ilyen döntés, amit Pintér Sándor hozott a tanárok felől. Az egyik az, hogy oké, akkor abba hagyjuk, bemegyünk megtartani az órákat. A másik meg az, hogy mindenkit nem rúghatnak ki. Ezzel én vitatkoznék most, mert én úgy látom, hogy az a logika, ami Pintér Sándor fejében van, az azt mutatja, hogy de kirúghatnak mindenkit.
Mert a rend a legfontosabb.
Mert a rend a legfontosabb, és meg kell tartani az órákat. Ebben az esetben, tehát ugye az a kérdés, hogy mikor lesz strukturális hatása ennek az egésznek az oktatásra, szerintem azon a ponton már rég túl vagyunk. Tehát ugye a tanárhiány az nem ettől fog előállni, hogy kirúgnak mindenkit. Nem lesz érdemben kevesebb tanár, hogyha a rend a legfontosabb, és nem az oktatás minősége, meg nem az, hogy milyen típusú tanárok vannak a pályán, akkor valakit majd találunk, aki megtartja az órákat, vagy még jobban megterheljük a maradék tanárokat. Tehát, hogy az a szint, ami most van, az mondjuk fönn fog maradni még nagyon-nagyon sokáig, és még akár sok száz tanár kirúgása után is. Hiszen eleve egy több ezres bázisról beszélünk. És szerintem ezen a ponton már túl vagyunk az én véleményemben, és miután a legutóbb beszélgettünk erről, az egyik adásban, hogy ugye van-e már tanárhiány probléma, és utána pont a Kovács Mártival, aki ugye a oktatással foglalkozó kiváló kollégánk, ő pont írt nekem emiatt, hogy egyébként egy kicsit ezt optimistában is láttuk még, mint a valóságot, mert hogy már rég az elit gimnáziumokban is probléma van a tanárhiányban, és már rég ott is az van, hogy nem azok a szakos tanárok adják le az órákat, akiknek kellene. Szóval szerintem ezen a ponton túl vagyunk, és itt nem érdemi hatással lesz, meg nem lesz struktúrás összeomlás az oktatásban, hiszen az úgy effektíven már megtörtént, azt hiszem ezt már állítottuk a legutóbb is.
De mégis csak, hogyha tényleg tucatjával állnak le iskolák, és konkrétan gyermekfelügyelet lesz, és nem lesz az óra megtartva, akkor azért erre csak kell valamit lépni.
De van-e más most, mint gyermekfelügyelet ez egy csomó iskolában?
Hát azért szerintem
csak óra címén.
Ugye más, hogyha úgy általában nincsen tanár, és más, hogyha van tanár, de a tanár nem megy be az órát megtartani, és vállalja akár azt is, hogy polgári engedetlenkedik.
Na, én még egy gondolatot a tegnapi hírnek a megérkezéséhez. Nekem az volt valahol az első vagy a második gondolatom, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen kivégzés. Nem tudom, hogy ez így mit szóltok, tehát hogy lehet, hogy most érzik azt, hogy ezt a meccset le kell valahogy játszani, és hogy lesz áldozat, tehát hogy lehet, hogy itt lesz nem tudom, néhány gimnáziumban, vagy néhány középiskolában, vagy néhány tucat középiskolában pár hétig ilyen fura állapotok, de hogy ezt akkor most le kell játszani, és akkor annak vannak áldozatai is, vagy lesznek áldozatai is. Nekem ez egy ilyen benyomás, és hát ez nyilván ez Pintér Sándor, nem is tudom, megoldási stílusából következik, hogy én erre gondolom, hogy itt egy valami nagyon kíméletlen dolog van kialakulóban, és igazából ezért szerintem elég megrendítő, amit látunk.
Simán lehet egyébként, hogy ez van, hogy ők azt érzik, hogy most kell eldönteni, de hogy érted, mi a meccs, amit valójában el akarnak dönteni, mert érted, hogyha az a meccs, hogy a tanárokat, akik tiltakoznak, el akarják hallgattatni, az egy mérkőzés, azt lehet, hogy meg tudják tenni, én még ebben se feltétlenül hiszek. Nem a tanárok hangján múlik az, hogy vannak-e tüntetések, hanem elsősorban a diákok hangján. Tehát, hogy az a fiatal generáció, amelyik elégedetlen azzal, ami most van.
Zsolt, tüntetés lehet? Engedetlenség ne legyen. Tehát bárhányszor kimehet, nem tudom, 5-10 ezer ember a parlamenthez, azt szerintem különösebben ezt a rendszert nem zavarja.
De szerintem az engedetlenség se zavarja a rendszert. Tehát érted, ezek ugyanolyan...
De a törvényeket, a rendszer logikája szerint a törvényeket nem tartják
be. Ez lehet, hogy a saját morális értékeik zavarja, de egyébként az, hogyha kimennek tüntetni, mert ugye egyetlen veszélye van valójában ennek a tüntetéssorozatnak, amelyik más tüntetéssorozatoknak nem volt meg, az, hogy most olyan vidéki városokban is, amikor reggel a szülők elviszik az iskolába a gyerekeiket, és lerökják, akkor azt látják, hogy azok a tanárok, akik a gyerekeiket oktatják, Komlón, nem tudom, Szent Gotthárdon, Nyíregyházán, kisebb vidéki városokban, ahol egyébként nem szokás tüntetni, azok tüntetnek az iskola előtt, és ez egy teljesen új dolog, amivel esetleg olyanok is szembesülnek, akik nem lelkes hallgatói a háromharmadnak úgy általában, és az ország nagy része sajnos még nem lelkes hallgatói.
A Fidesz-el látni, hogy próbálja ezeket a tüntetőket behelyezni, főleg a Fidesznek a beszélőfejé, meg a Fidesz médiának a beszélőfejé, próbálják ezeket a pedagógusokat úgy felmutatni, mint ilyen rendetlenkedő, a rendet bomlasztó figurákat, akik az ellenzéknek a hatása alatt vannak, és őket vagy sajnálni kell, jobb esetben, rosszabb esetben pedig gyűlölni kell. De pont, amit Zsolt mond, hogyha valóban látja a kisvárosi szülő, hogy a gyermekének a tanárai kínálnak, és szolidaritást vállalnak a kirúgott pesti tanárokkal, akkor ennek lehet akár politikai következményei is.
Alapvetően, hogyha egy egészségesebb országban élnénk, akkor azt javasolnám, hogy mindenki empátiával és egy kicsivel több jó indulattal viszonyuljon azok felé, akik tüntetnek, vagy azok felé, akik más gondolnak. Szerintem azok felé is lehet egyébként, akik ilyenkor kirekesztőek abban, hogy mit gondolnak a tanárok tüntetéséről, és azt gondolják adott esetben, hogy ezek a tanárok nem akarnak dolgozni. Az empátia az ebben az esetben azt jelenti, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy ők miért gondolják így, és megpróbáljuk meggyőzni őket arra, hogy szerintünk ez nem így van. Ugye egy normális ilyen közpolitikai vita az így működne valójában. Nyilván sokan ezzel ezt úgy megcsinálni, hogyha ott van ez az iszonyatos propagandagépezet, amelyiknek hát nem ez a célja, hogy normális közpolitikai viták legyenek. De, ja, érted, hogy egyszerűen próbáljuk már meg feltételezni a másikról azt, hogy nem rosszat akar. Ez szerintem egy ilyen jellemző a magyar dolog most. És ezt mondjuk jó helyen mondom nyilván, mert azok az emberek, akik azt gondolják, hogy a tanárok nem akarnak dolgozni, és azért tüntetnek, azok szerintem nem minket fognak hallgatni. Vagy ha igen, akkor valószínűleg tök idegesek. Már egy jó ideje.
Én picit szkeptikus vagyok a vidéki hullámokkal, vagy tiltakozás hullámokkal kapcsolatban, hogy ez mennyire fog kiterjedni országos szinten. Vagy hát az, hogy néhány városban, vagy kisebb településeken nagyon felnagyítva láthattuk ezt a tiltakozást, vagy megjelentek a hírekbe, szerintem ez nem azt jelenti, hogy ebben lenne valami többség, vagy akár csak ritkus tömeg a fővároson kívül. Úgyhogy én nekem egy ilyen
de én nem azt mondom, pessimista... hogy támogatottsága van. Csak hogy látod. Hogy legalább megjelenik előtt, tehát hogy ez egy létező dolog, és nem csak Budapesten van, nem csak a Fazekasnál tüntetnek, mert a Kölcsénél.
Hát meglátjuk.
Jó, ugye azt azért a párpolitikai következmények latolgatásán túl azért rögzítsük, vagy húzzuk alá, hogy ugye alapvetően ennek a tüntetésnek szakmai okai vannak. Egyrészt a tűrhetetlen, megalázó pedagógus bőreknek a rendezése, aztán küzdenek ugye az oktatásnak a demokratizálásáért, a tanári függetlenségért, olyan evidenciákért, mint a korszerű nemzeti alaptanterv, meg a szabad tankönyvválasztás, és ugye szót emelnek az oktatásnak a kvázi államosítása ellen, az önkormányzatoktól az államhoz rendelése ellen, az ellen, hogy az iskolák nyakára ültették a tankerületi rendszerben a tankerületi vezetőket, akik közül éppen a csütörtöki hírünk, hogy fideszes rendezvényen fotózkodott a legnagyobb jutalommal honorált tankerületi vezető, a 2,5 misivel premizált debreceni papné Gyulai Katalin. Tehát hogy ugye ez egy kompletten van elfuserálva az egész magyar oktatás, és ez ellen emelik fel a szavukat, és persze ez nyilván nem megy át a nyilvánosságba, az megy át, hogy már megint keveslik a pénzüket, és akkor el lehet mondani, miképpen tegnap is elmondta Gulyás a kormány szóvivői, hogy majd 777 000 forint lesz az ő bruttó bérük, és több lépcsőben is, hát csak tessék megvárni, és az egészet rá lehet csomódni, és akkor megint visszatértünk a politikai aspektushoz. Arra, hogy majd ha Brüsszel odaadja azt a pénzt, ami jár nekünk, akkor majd ezt meg tudjuk oldani. Tehát egy ilyen nagy-nagy politikai katyfaszt láttunk, amit, hogy aki nagyon akar hinni, vagy csak picit is akar hinni a Fideszben, az ezt megeszi, de egyébként pedig mondom, vegyük észre azt, hogy emögött meg kimondottan erőteljes, fontos szakmai követelések állnak.
Igen, de szerintem ennél még rosszabb a helyzet, mert én azt érzékelem ezeknek a tüntetéseknek a képeiből, beszédeiből, meg egyáltalán az egésznek a órájából, hogy ott egy alapvetést nem fektettek le, vagy nem ismertek fel. Azt, hogy itt én azt gondolom, hogy 2022-ben, ahogy az előző években is, azért kimenni tüntetni, hogy ez az oktatási rendszer szakmai vagy minőségi alapon jobb legyen, ez részben naivitás. Azt mondani, hogy ezek itt nekünk szakmai vitánk van a kormánnyal. Azért itt több tüntetésen ez elhangzik, hogy mi nem politizálni szeretnénk, hanem jobb körülményeket szeretnénk, és tulajdonképpen így ilyen érdekvédő jellege van az egésznek, ami természetesen így is van. Csak szerintem az egy illúzió, és a résztvevőknek, és ez szerintem egy általános illúzió Magyarországon, hogy az ilyen kérdésektől megpróbálják a politikát leválasztani. Az oktatás kérdése az nettó politikai kérdés.
Szabad nem feledni ki, ugye emlékezz vissza, hogy mikor dőlt ez a kérdéssel a Fidesz kormányok idejében, amikor Pokorni Zoltántól elvették az oktatást, és odaadták Hoffmann Rózsának, akkor teljesen egyértelmű döntése volt Orbán Viktornak arról, hogy mire való a közoktatás.
Nem, én csak azt akarom mondani, hogy azok a hogy egyrészt, hogy a pártok, vagy a pártoktól eltartani ezeket a tüntetéseket, amelyeknek, tehát nyilván ennek az érzületnek, vagy ennek a gesztusnak azért nyomós okai vannak, de hogy én azt gondolom, hogy ez így nem tud sehova vezetni, és egyszerűen az a felismerés, hogy ez nagyon is politikai kérdés, és itt tulajdonképpen az oktatás, ez nem egy megváltoztatható dolog, hogyha a kormányt nem változtatják meg. Ezt valakinek ki kellene már mondania, vagy fel kellene ismernie, mert egyébként én szerintem ezek a tüntetések nagyjából arra jók, hogy a felgyülemlett frusztrációkat valahogy levezessék, és ilyen látszat lelki wellness-t okozzanak a részvevőknek, amit én nem becsülök le, meg tisztességes emberek tök tisztességes dolgokért állnak ki, ami tök becsülendő dolog. Csak hogy ez nem tud tovább lépni. Ugye a másik oldala, hogy ezt a politika vagy az ellenzék ez hogy nem tud ebbe bekapcsolódni, az egy másik, lehet, hogy ennél sokkal bonyolultabb téma, és ez nem véletlenül van így, de hogy ez egyszerűen ezt ki kellene mondani, vagy ezt fel kellene vállalni.
De ugye ebből kinő az a kérdés, hogy kire váltsuk le. Tehát a tanárok kimondják azt, hogy váltsuk le a kormányt, kire váltsuk le, és akkor erre a kérdésre az a válasz, hogy a mostani ellenzék részen nem látnak más, és abban a pillanatban becsúsznak a Gyurcsány feneke alá, vagy a Jakab Péter feneke alá.
De a Gyurcsányba se látnak.
És végük van.
Azért Magyarországon nagy hagyománya van annak, hogy az embereket politizálással vádolják, ami nálunk valahogy egy negatív dolog. Egyébként tökéletesen egyetértek a Gergővel. Az, hogyha valaki most kimegy tüntetni a jobb oktatásért és szakpolitikai kérdésekért, az nem csak azt jelenti, hogy a szakpolitikai vitát kíván folytatni, hanem azt is jelenti, hogy az ellen a rendszer ellen van, ami ma a létező Magyarországot irányítja. Mert az az oktatás, ami ma Magyarországon van, az tökéletesen leképezi azt a rendszert, ami ezt az országot irányítja. És ez tökre érdemes lenne belátni a fejekben. Az, hogy ez miért...
Mármint kiknek? Mármint azoknak, akik ezt szervezik?
Igen. Mm-hmm. Tehát azoknak, akik részt vesznek rajta, akik szervezik, hogy igenis politizálni kell. Nyilván ezen sokat nehezít, és amiért vádként működhet az, hogyha valaki politizál, az a borzasztó rossz vélemény, amivel az ország nagy része van az ellenzékről. De most még ráadásul ezeket a problémákat az ellenzék megoldani se tudja, mert Gyurcsány Ferenc látványosan azon dolgozik, hogy így bekebelezze a teljes megmaradt ellenzéket. A Momentumnak meg jelenleg az a problémája, hogy legalább legyen valaki az irodában, még aki nem ment át a DK-ba, mire a Mesiás Donát Anna visszatér közénk, és ezért nem tudnak ezekkel az apró problémákkal foglalkozni, hogy esetleg politizálni is kéne, de egyébként pont ez az oka annak, hogy nagyon rosszat gondolunk az ellenzékről, nagyon rosszat gondolnak a résztvevők is az ellenzékről, és ezért állítják azt, hogy ők nem politizálnak, mert alapvetően ki politizál Magyarországon, a Fidesz meg az ellenzék, és akkor nem akarják azt, hogy tehát, hogyha politizálsz, akkor effektíve vagy fideszes vagy ellenzéki. Ami egyébként igaz, még hogyha te a pártrendszeren belül nem is találod meg a saját helyedet, de azt nem akarják, hogy ezzel a két oldallal azonosítsák őket.
Nem, mert fideszes meg nem fideszes, szoktam ezt mindig kijavítani, mert ugye aki nem fideszes, az nem lesz rögtön ellenzéki, legalábbis abból a szempontból semmiféleképpen, hogy nem lesz egyetlen egy ellenzéki pártnak sem a szekértolója. Ebbe bele szoktam futni ilyen vitákon, amikor leülök fideszes újságírókkal, hogy akkor én vagyok az ellenzéki újságíró, túrót nem.
Igen, de szerintem ez az ellenzéki dolog, ez most azért ennyire is pejoratív, mert ugye az Egyesült Ellenzék együtt indult a választásokon, ez valószínűleg hamarosan ebben a formában úgyis meg fog szűnni, úgyhogy valószínűleg az ellenzékiség az visszatér az Egyesült Ellenzék támogatásán kívüli mezőre is. Ebben pozitívabb vagyok, de egyébként abszolút igazad van.
Az, hogy Pintér Sándor minisztériuma alá van rendelve az oktatás, szerintem pontosan kijelöli ennek az oktatásnak a helyzetét, a jövőjét, a kilátásait. Az, hogy itt szakmai szinten bármilyen előrelépés történjen, szerintem ez teljesen kizárt emiatt. És ha valaki ilyen illúziókat kerget, hogy 4-5 pontos követelésekkel be lehet menni a minisztériumba, hogy ott arról tárgyaljanak, természetesen ezeket a köröket a szakszervezeteknek lehet, hogy le kell futnia, de én azt gondolom, hogy ez komoly, vagy akár minimális reményeket fűzni, hogy ez változást tud elérni ebbe a rendszerbe, az szerintem brutális nagy illúzió, és én azt látom, hogy egyrészt a tüntetők még mindig valahogy ezzel ebben az illúzióban vannak, jobb hiány. A másik nagy probléma, hogy igen, hogy nem szóval igazából ez az igazi probléma, hogy itt van egy nagyon-nagyon jól körülhatárolható társadalmi probléma, sok tüntetővel, ügyekkel, felháborító dolgokkal, és hogy ez nem tud a politika szintjére becsatornázódni. Most ezt nagyon csúnyán mondtam, elnézést.
Semlegesítetted ezt a feladatot,
igen,
az
ellenzék. Igen, szenvedő szerkezet, ez nem szerencsés, de hogy én ezt látom itt most problémának, és szerintem a Fideszben is ezt látják, és akkor ezt most így fogják lejátszani.
Még egy gyors mondat erről, hogy szerintem egyébként az Orbán kormánynak egyetlen nagyon hasznos tulajdonsága van, hosszú távon az, hogy mindenkivel megérteti a hatalompolitika kőkemény valóságát. Ezt az Európai Bizottsággal hamarabb sikerült megértetni, mint a magyarországi civil szférával és a tüntetőkkel, de idővel talán még egy-két-három Orbán kormány, és akkor mindenki más meg fogja érteni, hogy követelni valamit akkor tudsz, hogyha erő van mögötted. Így működik a Fidesz, így működik egész Magyarország Orbán Viktor alatt. Kizárólag a hatalompolitika számít, nem a jó indulat. Akkor tudsz elérni valamit, hogyha neked van erőd, és akkor van erre egy csomó ilyen egyéb ilyen ezoterikus leírás, hogy akkor a tulajdonod valami, hogyha el tudod pusztítani, meg nem tudom. De hogyha föl tudsz mutatni valamilyen fenyegetést alternatívaként, tehát a Fidesz puszira nem fogja bemondani neked azt, hogy oké, akkor tessék, itt van pénz, akkor fogja bemondani, hogyha hihető és valódi fenyegetést tudsz eléjük állítani. Ezt a tanárok részben tudják, Fidesz se hiszi el feltétlenül, ugye köztünk is vita van azon, hogy ez mennyire valódi, de hogy egyszerűen érdemes lenne megtanulni azt, hogy ez akkor fog működni, ha megértjük, hogy működik a politikai erő.
Hát két dolog, ugye egyrészt eleve egy ilyen szélesebb, a Fidesznek az oktatáspolitikája és az egészségpolitikája arról szól, hogy aki, leegyszerűsítek, elnézést kérek, aki lent van, az le van szarva. Tehát az egészségügyben úgy privatizálunk, hogy lebutítjuk az egész magyar egészségügyet, hogy fél év egy CT sorolhatnánk. Közben a mi magántőkénkből fölépítjük a magánegészségügyet, és most már nem csak a felső egy-két dekádnak a tagjai mennek el a magánegészségügybe, hogyha nem akarnak gyorsan meghalni, hanem most már egyre lejjebb csúszítál, most már a középső néhány dekádnak a tagjai is eljárnak CT-re, stb. Lassan most már vérvételre is, és ez van az oktatásban is. Hogyha te, a te gyereket kizárólag a magyar közoktatásból kell megtanulni azt, amit meg kéne neki tanulni az élethez, akkor ott fog maradni a meló szintjén.
Ha nem tudsz... Szerintem a magyar közoktatás tökéletesen megtanít arra, amit tudnod kell az életről Magyarországon. A magyar közoktatásban megkapod azokat a viszonyokat, azokat a hierarchiákat és azokat a viselkedési mintákat, amik ahhoz kellenek, hogy te megismerd.
Tehát magyarán mindenféle mobilitás kinyír, semmi esélyed neked arra, ha szegénynek, akár egyébként tudásban, akár anyagilag szegénynek születtél, semmi esélyed arra, hogy ebből az egészből kitörél, ami sokkal rosszabb helyzet, mint amik a rendszerváltás
idején volt. Én alapvetően vitatkoznék a Zsoltnak a megállapításával, szerintem a magyar közoktatás jószerivel írni, olvasni nem tanítja meg az ember, tehát a rendes írás.
Zsolt, másról
tehát semmit nem ad ahhoz, hogy te onnan kilépve 16 vagy 18 éves korodba olyan tudással rendelkezzél, amivel te piacképes leszel a munkaerő piacon.
Tehát, hogyha én nem ezt állítottam, én azt állítottam, hogy a magyar oktatás, és cinikusan félig, hogy a magyar oktatási rendszer, a közoktatás, az fölkészít tökéletesen arra, hogy azokban a viszonyokban, ami Magyarországon van, te el tudj igazodni. Én nem állítottam, hogy ehhez tudni kell írni és olvasni, én azt állítottam, hogy ehhez tudni kell azt, hogy működik a hierarchia, hogy működik a hivatali visszaélés, vagy gecizés adott helyzetben.
Nem, ezt tagom. Szerintem erre a magyar közoktatás nem tanít meg.
De mire? Arra, hogy Magyarországon. Tehát érted, mert te egy ilyen meritokratikus alapú oktatást képzelsz el, és azt gondolod, hogy a magyar közoktatás, hogy én azt állítom, hogy a magyar közoktatás téged arra készít föl, hogy te egy írni, olvasni tudó szöveget értelmezni képes, a gondolatait megfogalmazni képes ember legyen. Én nem ezt mondom.
A magyar közoktatás szerintem kikészíti a diákokat.
De pontosan
és lenyomja egy ilyen nem gondolkozó, nem tudom, ilyen borzalmas szürkeségbe, hát ahol teljesen felesleges dolgok garmadáját próbálja meg rajtuk számon.
És ez Magyarország történt nagy része jelenleg. Tehát, hogy én pontosan azt állítom, hogy az, ahova lenyomja őket, az a magyar társadalom egy jelentős szerepe.
Jó, de ez nem az életre való felkészítés, mert ebből aztán te nem tudsz építkezni semmit.
Ha jól értem, mik akkor arról beszélt Zsolt, ironikusan akkor, vagy cinikusan, hogyha úgy tetszik, hogy egy nagy szarban vagyunk, és ebbe a szarba szocializál minket a magyar oktatási rendszer, te pedig azon háborodsz fel egyébként teljesen jogos, amiképpen Zsolt álláspontja is teljesen jogos, hogy ez a szar, ez nem jó, mert te nem szarban szeretnéd látni ennek az országnak olyan csemetét, hanem valami a szarnál minőségibb helyzet.
És még annyit tennék hozzá, hogy szerintem, hogy valahogy bármilyen szinten elboldogulj, és valami olyan állást szerez magadnak, amiből meg tudsz élni, ahhoz valamit a közoktatás mellé integrálnod kell. Tehát, hogy valami olyan képzésre el kell menni, szerintem pusztán a közoktatásból nem nagyon lehet Magyarországon megélni.
De miért van szak, tehát, hogy érted?
Hát amilyen a szakiskoláknak a oktatási színvonal, a katasztrófa.
Oktatásban, tehát hogy alapvetően az egy ilyen mentorációs dolog, ahogy te megtanulsz mindent, az újságírás is ilyen, tehát az se egyetemen.
Na de én akkor azt mondod, amit tehát hogy magyarán a közoktatás nem ad semmi olyat, amiből tovább.
Szerintem elbeszélünk egymás mellett, szerintem én továbbra is azt mondom, hogy a közoktatás a viszonyokra tökéletesen felkészít, mert szerintem a mai Magyarország nagy részén, és nem gondolom azt, hogy mondjuk mi alapvetően ebben a valóságban élünk feltétlenül, de szerintem a közoktatás a mai Magyarország nagy része, hogyha te egy írni, olvasni, kritikus gondolatokat megfogalmazni képes ember vagy, akkor sokkal inkább idegenül érzed magad, mint az, akihez valaha hozzábaszott az osztályfőnök egy kulcscsomót. Mert akkor sokkal jobban érted azt a valóságot, amiben neked a következő 60 évben funkcionálnod kell.
Igen, de ez, igen, ez egy traumatizáló szocializáció.
Én mindkettőtöket szeretlek, mindkettőtökkel egyetértek.
Megengedsz egy gondolatot. Lejövök erről a trackről, hogy szerintem az érdekes politikailag, hogy pont ez a két terület, amit mondtál, az egészségügy és az oktatás, hogy a Fidesz ezekkel, én legalábbis úgy látom, hogy látványosan nem akar kezdeni semmit, egyetértve azt, hogy körülbelül milyen átszervezés zajlik, de az, hogy itt azt bármilyen fideszes politikus kimondja, hogy itt az oktatási rendszert, vagy az egészségügyi rendszert meg kellene reformálni, vagy rendbe kéne tenni, vagy korszerűsíteni kéne. Én nem tudom, hogy nyilván vannak ilyen szlogenek, és akkor a korszerűsítés azt jelenti egy kórházba, hogy behoznak egy új CT-t, amit uniós pénzen vásároltak, de nyilvánvalóan nem erről beszélünk, amikor a dolognak a szervezeti, még az intézményi hátteréről gondolkodunk. Hogy ez az a két terület szerintem, amit a Fidesz, hogy ebben nagyon... nagyon veszélyes belenyúlni. És ennek nem nagyon tudom pontosan az okát, ezek valószínűleg nagyon-nagyon mélyre mennek, így hát ugye a 2008-as népszavazás is ezt mutatta, vagy szerintem abból le tudtak volna egy ilyen. A vízidi, igen. Tehát, hogy itt vannak a társadalom nagy többségében lévő olyan reflexek, amikhez ha hozzá nyúlnak, akkor ott nem biztos, hogy kontrollálható folyamatok indulnak el, és ez az ellenzéknek ez lehetőséget teremt, és szerintem az oktatás is részben ilyen. És hogy az egészet igen, így lenyomni, lehűteni, így tényleg betolni Pintér Sándor alá, és tényleg én tudnék örülni végzett tanárként, hogyha itt én országos felháborodásokat látnék. Egyelőre én ezt nem tapasztalom.
Meg vagyunk, jó. Akkor szó volt fenyegetésről. Annak kapcsán akkor becsatornáznám ide Pankotai Lilinek az iskolaváltását. Mielőtt áttérnénk Zsoltnak a kedvenc témájára, a brüsszelezésre.
A célnak kezdtem elő van véve, meg alig várom.
Igen, igen. Szóval azért Pankotai Lili, ugye ő az a diáklány, aki mások mellett felszólalt október 23-án, és csúnya szavakat szőtt be az ő slam poetriába, és ezek után az ő alma mater, a Ciszteri rend Pécsi Nagy Lajos Gimnázium.
Bocsánat.
Ciszterci rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumnak igazgatója. Nyilatkozatban határolódott el a diákjának a beszédétől, mondván az elmondottak nem összeegyeztethetőek az egyházi értékekkel. Aztán két hete kiderült, hogy ez a lány távozik a suliból, és most a Szabad Pécsnek és a Szabad Európának adott interjúban arról beszélt, hogy noha nem kirúgták, hanem ő iratkozott ki, de ezt a tanári karnak a nyomására, hogy tetszik, akkor fenyegetésre tette. Azt is mondja, hogy pszichológiai hadviselés folytattak ellene, és őt tették felelőssé a Fidesz média cikkei és az iskolát ért presztízs veszteség miatt. Azért is fincs egyébként, hogy vajon mi miatt ért az iskolát presztízs veszteség, hát az, a vers miatt, vagy pedig amit vele műveltek. És azt is állítja, azért ez már elég meleg, hogy az osztályfőnök egyszer kiküldte a teremből, és arra kérte a többieket, hogy győzzék meg őt, hogy ne menjen el velük osztálykirándulni. Különben az egész osztály kirándulás elmaradna, és aztán végül is a második fél évre átolták ezt a közösségi aktivitást. És azt is állítja, idézem, az igazgató az engem tanító tanárokat nyilatkoztatta, és elmondása szerint egy tanár kivételével mindenki más azt nyilatkozta, hogy nem tudna velem együtt dolgozni a továbbiakban. És azt is mondja egyébként Pankotai Lili, hogy többen négy szem közt kiálltak mellette, de azt is mondták, hogy ezt nyilvánosan, tanárok is, diákok is, ezt nyilvánosan nem tudják megtenni. Hát azért ebben az egész sztoriban, ennek a lánynak a fellépésében, a kiközösítésében, kicsinálásában, hogy nem lehet mellette kiállni, mert akkor nekem is bajom lesz. Azért ettől borzongok.
Amikor azt mondtam, hogy nagyon nehéz néha szimpatizálni Magyarországon a tanárokkal, erre a viselkedésre gondoltam.
Nem emlékszem erre a leúrogásra, de...
Volt ilyen, én emlékszem, traumatikus nyomokat adott bennem, de hogy akkor én arról beszéltem, hogy néha nagyon nehéz a tanári szakmával Magyarországon üzenni, mert mindenkiben az a három ember marad meg, aki így viselkedik a tízből, és nem az a hét, aki
meg... ezek egyének, ugye, és azt se felejtsük el, hogy ez egy tényleg differenciáltabb a helyzet annál, mint amiről mi is egy-két aspektusában beszéltünk ennek az ügyről, hogy a tanárok sem egységesek, a tanárok sem úgy, ahogy vannak, gondolják azt, hogy tüntetni kell, hogy polgári engedetlenkedni kell, hogy igenis, ha úgy alakul, akkor elmegyek, lesz majd másik szakmám. A tanárok egy része nyilván nem akar engedetlenkedni, a tanárok egy része nyilván szeretne több pénzt, de azért azt mondja, hogy ezzel is ugye el lehet lenni nekem így, ez így nagyjából kényelmes. A tanárok egy része is nyilván hithű fideszes, és azt gondolja, hogy itt a migránsoktól kell félni, és Brüsszeltől kell félni, és a tanárok egy része is azt gondolja, biztos van ilyen is, hogy minket, hogy nem Oroszország bombázza Ukrajnát, hanem Brüsszel bombáz bennünket, hiszen ki van rakva a plakátra. Tehát itt nyilván ebben az iskolában is, ugye egyházi iskoláról beszélünk, az egyházak és a Fidesz kapcsolatát hosszan lehetne taglalni.
Nem csak szimpla egyházi iskoláról beszélünk ráadásul.
Nyilván nagyon sokan ezen tanárak közül erősen behúzzák minden egyes választásnál a Fidesz mögé az X-et, és ezt a lányt egy redbontó hárpiának gondolják.
Egyébként azóta ugye kiderült, hogy az AKG-ba fog járni mostantól, ami valószínűleg sokkal boldogabb hely.
Alternatív közgazdasági gimnázium, ugye ez az egyik liberálisabb, haladó szelleműbb, nyugat felé nyitottabb, nyugatos, magániskola, egyébként
Pesten.
Sikeres iskola, ahonnan ugye mennek a világ minden tájára tanulni diákok, és ahol ugye nagyon komoly tandíj van, de úgy van tandíj, hogy a tandíjnak egy részét arra fordítja az iskola, hogy egyébként a tandíjat megfizetni nem képes, de tehetséges gyerekeket ingyen is bevesznek ebbe az iskolába.
Ezt egészen, tehát hogy ahogyha van ellentétes világ a Cisztercienen Nagy Lajos gimnáziumával szemben, én ugye pécsi vagyok, és a Pécsen két hagyományosan nagy gimnázium van. Az egyik a Ciszterci Nagy Lajos gimnázium, a másik meg ahova én jártam, Lőve Eklár gimnázium, akik viszont tökéletesen kiállnak a tüntetések mellett, és ugye Lőve is tanárok eleve az első között voltak, akik tiltakoztak. Ezt csak így megjegyzem, hogy örülök, hogy az én iskolám az a történelmi jó oldalán áll ebben a kontextusban. A Nagy Lajos gimnázium egyébként Tiborcz István alma mátere, hogyha már visszaugrunk ilyenekre, és nem egy szimplán fideszes gimnázium, ez egyébként egy jó iskola, de hogy tehát nem egy szimplán vallásos iskola, hanem azért, hogyha megnézed, hogy milyen típusú civil programok vannak, akkor itt viszonylag sűrűn lépnek föl, beszélnek, tartanak előadásokat olyan emberek, akik közel állnak a Fideszhez.
Egy gondolatot még csak a Pankotai Lili történethez, ugye vicces, hogy beszéltünk a magyar közoktatásnak a traumatizáló hatásáról, na most ez egy pontosan egy traumatizáló gyakorlat, amit láttunk, ugye a kirekesztést, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ez az osztályfőnök tulajdonképpen megvalósította, és szerintem még tudtán kívül még a többieket is traumatizálja ezzel, tehát hogy egészen hátborzongató volt ez az interjú, amit a Pankotai Lili adott a Szabad Pécsnek. Tényleg nem tudom, nagyon felkavaró, és akkor látod ezt a rendszert, hogy működik, és kristálytisztán ott végig van, hogy ez a kirekesztés, a megalázás, az elszigetelés, és tudod, hogy a hatalmasok csinálják ezt azzal szemben, aki egyrészt vagy fiatalkorú még, semmiféle eszköze nincsen. Szóval egészen brutális történet, és hogy ennek van egy olyan vetülete is, hogy lehet, hogy ez a tanár azt gondolta, hogy ez egy kemény lépés, de hogy a közösség érdekében amúgy meg kell hoznia ilyen eszközökkel is, hogy a Pankotai Lilit valahogy eltávolítsák abba a gimnáziumból, ahol nyilvánvalóan ez volt a szándék, de hogy ezzel bizony az összes többi diákját is traumatizálta, hiszen példát mutatott neki, hogyha valamilyen szinten, nem tudom, szembe mennek az árral, akkor velük is ez fog történni, ez pedig lelkileg retteltesen bénító, úgyhogy hát innen azért nem tudom, valamit üzenni szeretnék ezzel a tanárnak, csak nem találom a szavakat. Szóval ezt a történetet valahogy gondolja egy picit át ebből a szempontból is, hogy milyen mélységes károkat okozott, és hát nem tudom, revidiálja talán a nézeteit.
Ő nyilván nem, valószínűleg másodpercig sem érzi magát gonosznak, másodpercig sem érzi magát rossz tanárnak.
Meg az is lehet, hogy azt mondták neki, hogy ezt intézd el, ez a te dolgod, én simán ezt is el tudom képzelni.
Na de ha neked azt mondják, hogy ezt intézd el, a te dolgod, és egyébként mi felfogásunk szerint tisztességesen gondolkodsz, és De emellett opportunista vagy, akkor azt mondod, hogy bemész az osztályba, és akkor megbeszéled velük, hogy gyerekek, ez a helyzet. De nem igen. Az, hogy kizavarod a kislányt.
Ez azon túl, hogy buta, bántalmazó, ez még egy gyáva magatartás is volt ettől az osztályfőnöktől.
És ezért mondom, hogy tökéletesen felkészítik az oktatás a magyar valóságra, mert ugyanezt a PTNR hatalommal való visszaélést fogod látni, hogyha felszállsz egy távolsági buszra, egy helyi járatra, hogyha bemész egy hivatalba, hogyha bemész egy kis munkahelyre. Szóval én ezért állítottam ezt, hogy ugyanezek a viselkedés munták fognak meg, de jellemző egyébként, hogy leülsz két tanára vitatkozni, akkor 40 percen keresztül fogunk az oktatásról beszélgetni végül.
És de közben egyrészt tök ok, ez jó visszakötés, amit a Zsolt mond, mert egyrészt így van, de másfelől meg ott van a Pankotai Lili, aki mégiscsak a változás reményét is jelenti, olvassátok el, vagy olvassák el azt a interjút, egy nagyon, nagyon higgadt, nagyon normális embernek a tényleg, hogy ennyire méltatlan helyzet után ennyire higgadt és normális tud maradni, akkor tényleg valami reményt is érez az ember. Tehát, hogy itt ezt a kettősséget is látom én ebbe a történetbe, ebben a nagyon szomorú történetben.
Nagyon rövid utolsó mondat erről egyébként, hogy nem csak a Pankotari Lili, hanem ebben az egész tüntetés sorozatban egy csomó annyira szimpatikus és értékes fiatal ember jelent meg, a különböző diák szervezetektől kezdve, akik ezt csinálják a random tüntetőkön keresztül, egy csomószor a szimpatikus tanárokig is, hogy szerintem abban egy csomó pozitívum is van. De én örülök neki, hogy ezek az emberek kijöttek a fényre, akik egy normálisan Magyarország.
Hát szerintem rengeteg normális, értelmes, okos ember. Most tegnap megnéztem a Partizánnak a vonatkozó videóját. Ugye ott volt egy tanár a Karintiból, akit most tudtak ki, egy biológiát németül oktató, nem tudom, 40-es, halálszimpatikus fickó, meg ott ült vele szem, egy picikét izgult, és vele szemben azért mondom, hogy picikét izgult, mert vele szemben ott volt az egy 17 éves lány, valamelyik diák szervezetnek a egyik vezetője, és hát úgy beszélt, mint valami 50 éves profi politikus. És akkor azt mondtam, kérdeztem is ott hangosan az autóban, amikor ezt néztem, hogy na, de ezek az emberek hova tűnnek el? Mire felnőnek? Igen, valószínűleg külföldön.
Ez a probléma.
És akkor nekem is lenne még egy utolsó mondatom, mielőtt átmennénk a brüsszelezésre, hogy nekem egy csomószor eszembe jut egy általam készített, de csak ott voltam interjú Prőregel Gergellyel. Ugye most Zsolt beszélt a két nagy gimnáziumról Pécsen, és Prőle Gergely meg azt mondta, amikor ezt a kérdést vettük, futottak körbe, nem tudom, néhány évvel ezelőtt, ötször, akkor azt mondja, hogy hát az a helyzet, hogy ez az ország ismét újraéli, és mindig újraéli a Pannonia versus Hunnia vitát. És itt is, Pécsen is ott az egyik a Pannonia, a másik a Hunni, egyik a nyugatosság, a másik a keletesség.
Ja, amikor én oda jártam, akkor székelykaput raktunk a kertbe, még vagy raktak a kertbe, szóval persze akkor is egy liberálisabb iskola volt, de hogy ez szerintem nekünk belső vitánk is volt. Ez, de igen,
még egy réteget metszünk rajta, azért a székelykapu nincsen szemben Pannoniával szerintem. Az vastagon belefér Pannoniába, hogy egyébként egy tisztességes, nyugatos, nyitott, ha úgy tetszik, liberális embernek fontos a határon túli magyaroknak a sorsa. Ugye ezt pontosan a Hunniának a képviselői mondják azt, akik kisajátították a Kokárdától kezdve a Lobogon keresztül a székelykaput is, hogy neked ez semmi között nincsen, sőt, te nem is tartozol bele a magyarságba. De ezt tényleg engedjük el, mert akkor ez még 40 perc lenne, és akkor ejtsük még néhány szót a hátralévő X percben az elmaradt egyetlen témánkról, amit én brüsszelezésként apostrofáltam. Ugye rögvés azután, hogy szerda délelőtt az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy fagyasszák be az unió 7 éves költségvetéséből a Magyarországnak járó pénzek egy részét. Rendkívüli kormányinfót hívtak össze szerda délutára a Karmalitába, amin részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is, aki már egyébként kedden úgy nyilatkozott, hogy arra számít, hogy a bizottság a nekünk járó uniós források egy részének befagyasztását fogja kérni az uniós kormányoktól. Háttérinfó, a bizottság három operatív program, az energetikai és környezetvédelmi, a közlekedési és területfejlesztési 65%-ának befagyasztását ajánlja, ami gyakorlatilag az összes nekünk járó uniós pénz harmada, mint egy 3000 milliárd forint. És innen én hátradőltem, Zsolt, akinek nincsen tanárvégzettsége, az eleme Brüsszel végzettsége, az van. Magyarázza már el nekünk, hogy mi a túrói történik, és hogy miért történik, és hogy mikor kapjuk meg ezt a pénzt, ami jár nekünk.
Ó, bárcsak lenne Brüsszel végzettségem egyébként. De most, ez, most nem ezt a duót egyébként, én voltam ott a Karmelitában ezen a speciális kormányinfon, ahol külön rám szóltak, hogy ne próbáljak meg másról kérdezni, csak az EU-s ügyekről, de mondjuk rám, nekem viszonylag ritkán kell ezt erőszakosan tolni, hogy másról ne kérdezzek csak erről.
A... Egyébként, bocsáss meg, utolsó mondatom, hogy egészen parádés voltál.
Jó, köszönöm.
Penge, rövid kérdések, kompetens kérdések, és ugye azok a kormányzati beszélő arcok, és leginkább Ujjásról beszélek, akik ilyen laza, lepantintós mozdulatokkal kezelik az összes kormányinfón az újságírói kérdéseket. Itt látszott, hogy ő is kihúzza magát, Navracsis is kihúzza magát, és próbáltak a te értelmes fasz a kérdéseidre valamelyest értelmes válaszokat adni. Javaslom mindenkinek a nézőink, hallgatóink közül, hogy miután elolvasták az én Prőle interjúmat, utána nézzék vissza Zsoltnak ezt a szereplését.
Jó, köszönöm. Most először nem azért vagyok zavarban ebben a műsorban, nem készültem fel eléggé.
Na szóval akkor az a kérdése visszatérve.
Szóval ez a duó, ez a Gulyás Navracsis duó, akik... Most ezt a kérdést kezelik, ez nem volt az első sajtó tájékoztatók. Egyébként tartottak egy háttérbeszélgetést is még a múlt héten, ami szerintem az egyik legviccesebb háttérbeszélgetés volt, amin én voltam, maga az, hogy ez létezett. Ugye ez azért történt, mert egy múlt héten derült ki az, hogy a bizottság azt fogja javasolni, hogy függesszék fel a nekünk járó pénzek egy részét, és ezt egy háttérbeszélgetésen tették meg brüsszeli újságíróknak, és ezután írt róla a Spiegel és a Frankfurter Allgemeine Zeitung. És ezen annyira felháborodott a magyar kormány, hogy egy bosszú háttérbeszélgetést tartottak, ahol ők is elmondták, hogy mi, és ezt többször el is mondták egyébként, hogy ezért van ez a háttérbeszélgetés.
Ez egy árnyék háttér.
Ez egy árnyék háttér, egy ellen háttér. Ja,
azon rágtak be, hogy ami a háttérbeszélgetés, hogy elhangzott a újságcikk lett? Vagy
nem, hogy nem velük közölték először a döntést, hanem újságírókkal. Ja. És ami egyébként... egy értékeltő álláspont szerintem, tehát hogy valójában egy ilyen típusú üzemben azért legalább előbb illik odaszólni Magyarországnak, hogyha így döntesz. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt a bizottság így akarta. A von der Leyen kabinett főnöke közölte ezt egyébként. De ez lett a vége. Engem olyan szempontban nem lep meg ez az egész, hogy én az eleje óta azt mondom nagyjából, hogy szerintem ebből nem nagyon lesznek pénzek. Aztán rövid időre meggyőztek erre az optimisták, akik még a múlt héten a Pázsomborról az első kézbőben viszont hosszan beszélgettünk ennek a részleteiről. Szerintem akik a részleteire kíváncsiak az egésznek, azok inkább oda térjenek.
Csupa link vagyunk most már.
Mert azóta nem változott az egész, de hogy tényleg az van, hogy tökre, tehát amit beszéltünk az előbb is, hogy Orbán Viktor megtanított mindenkit arra, hogy működik a politikai erő, és ezért az van, hogy a visegrádi négyeken belüli szoros szövetségesünk Csehország, aki most a soros elnökségét adja az Európai Uniónak, az úgy szervezi meg, a december 6 vagy 12-én még nem dölt el, hogy lesz-e különleges ECOFIN, ahol erről szavaznak, úgy szervezi meg ezt az egész szavazást, hogy előbb szavaztatnak le a két olyan kérdésben a pénzügyminiszterekkel, ahol az Orbán kormány vétózni akart, a globális minimumot és az Ukrajnának nyújtott támogatás ügyében, és csak utána szavaztatnak a magyar pénzekről, hogy még arra se legyen esély, ez a pletykák szerint még nem jött ki teljesen a napirend, de hogy még arra se legyen esély, hogy miután Orbánék megkapták a jóváhagyást a pénzről, legalábbis a helyreállítási alapról, azután esetleg úgy gondolják, hogy akkor mégis vétóznának. Tehát, hogy így addig fogják az Orbán kormány torkát, amíg akkor nem engedi elő is a fegyvert. És ez szerintem egy tök érdekes fejlemény. Ugye erre rákérdeztem tegnap, Navracsis Tibor válasz az volt, hogy a visegrádi négyek egysége megbonthatatlan. Nem így tűnik egyébként, bár az is igaz, hogy ez a cseh kormány, ez tényleg nem szereti a magyar kormányt, az előző cseh kormány, és még lehet, hogy a következő cseh kormány, a Babisfér az szerette kifejezetten a magyar kormányt, ez még változhat, de hogy most ilyen kőkemény hatalompolitizálás van egyébként az Európai Unió belül, főleg Magyarországgal szemben. 10 év kellett ugyan hozzá, nagyjából, de csak elérték azt, hogy észrevegye az EU, hogy mit kell csinálni.
Ebből a kis jelenetből, hogy mikor lesz a szavazás, hogy ki mikor fog szavazni, intrika, stb. Az is kristálytisztán látszik, hogy igazából a politika, az a magyar politika, az valahol ott a politikai rész az Brüsszelben történik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy igen, ki hogy szavaz, ki mivel dílel, és a dílelésben a zsarolás meg a zsarolási potenciál is benn van, hogy milyen megálló háttéralkukat köt. Ugye ez már nem tudom, 12 éve, egy-két pillanattól eltekintve Magyarországon nincsen, igen. És ez most már teljesen Brüsszelbe költözött, úgyhogy ezért is indokolt ezeknek a témáknak a ennyire fókuszba helyezése. Egyébként én tegnap úgy picit zavarba voltam, mert nem, tehát szerintem nagyon sokan azt érezték, hogy most ez tulajdonképpen egy vereség, vagy egy győzelem az Orbán kormány számára, és mondjuk Zsoltnak a véleményét ebben a ügyben szívesen meghallom. Ugye a kormányzati média az egyértelműen győzelemként és megállapodásként és valami hosszú folyamat lezárásaként és egy jó folyamat indulásaként keretezi ezt a történetet. A nem kormánypárti média pedig ugye az, hogy mennyi pénzt fagyasztottak be. És ugye ez az, hogy ez lesz a döntés, azt szerintem múlt héten azért nagyjából látható volt, vagy érezhető volt. Talán az, hogy a piacok is erre számítottak, az a forint árfolyamnak a nem túl nagy kilengése is ezt jelzi. Szóval, hogy ez egyszerre volt egy borítékolt döntés, és megint az, hogy ez most tulajdonképpen kinek ki tudja ezt győzelemként, illetve vereségként.
Oké, két kérdés Zsolthoz. Egyik az, hogy ez most győzelem vagy vereség, igen. Vagy kinek győzelem, kinek vereség. A másik pedig az, hogy majd akkor csengesd, úgy kérlek szépen a beszélgetés, hogy értékel Navracsis Tibornak a szerepét, teljesítményét ebben az egész ügyben.
Jó, akkor az első szerintem az a válasz, hogy ez egyébként vereség a magyar kormánynak. Az a keretezés, hogy ez egy győzelem, az sok minden miatt van. Nyilván az egyik ok politikai, a másik a piacok számára, a harmadik pedig az, hogy valóban van arra reális esély, hogy ezeket a pénzeket végül megkapjuk. Az, hogy ez ügy idáig eljutott, az önmagában egy vereség az Orbán kormánynak, ilyet még soha nem csinál. Még nincsen döntés egyébként, tehát hogy ez még csak egy javaslat a bizottságtól az európai országok felé, de az az érdekes, hogy ebben az európai országok vezetői fognak dönteni, akik arról döntenek, hogy egyet közülük elítélnek-e. És ez egy nagyon súlyos lépés. És az, hogy elveszik-e azt a pénzt, amit ők befizettek valakitől, aki ugyanolyan jogon ül közöttük. Az Európai Tanács az úgy működik, hogy nem szeretnek beleszólni azért ezek az emberek egymás dolgai, mert mindenkit megválasztottak egy választáson. De mindenki, aki ott ül, az megnyerte a választást, és az miniszterelnök lett. És ezért nem szeretnek abba beleavatkozni, hogy más országokon belül hogy mennek az ügyek, és ez egy tök régi vita, hogy bele lehet-e szólni mások ügyeibe az egységért cserébe, és most eljutottunk odáig, hogy igen. És annyira elszigetelődés ez Orbán Viktor számára, hogy ugye nem tudja egyértelműen azt mondani a magyar kormány se, hogy Lengyelország és Olaszország a két legszorosabb szövetségesünk az Európai Unión belül, hogy fog szavazni. Tehát ugye a lengyelek és az olaszok is mélyen atlantisták, nagyon orosz ellenesek most. A Meloni kormány látványosan nagyon igyekszik az Egyesült Államok pártját fogni mindenben. És ugye mi vagyunk azok, akik azzal sikerült megfordítani az Európai Tanácson belül hangulatot magunk ellen, hogy most az utolsó pillanatban vétózni kezdtünk az Ukrajnának szent támogatással kapcsolatban. De egyébként nem biztos, hogy megvétel, egy csomó mindenki jött erről az utóbbi napokban, volt egy módosító a Törvényalkotási Bizottságban is, ami bizonyos vélemények szerint ellehetetleníti azt, hogy erről meg tudjunk egyezni. Valójában a magyar kormány egyébként ebben látványosan kiutat keres, ugye azt utasítjuk el, hogy új forrásokat és közös hitelfelvételt kelljen csinálni ahhoz, hogy mi támogató hitelt tudjunk adni Ukrajnának. Az a pénz, amit adunk Ukrajnának, ezt vissza fogják fizetni. A magyar kormány terve az, hogy ezt legalábbis a reális lehetőség az, hogy ezt a pénzt odaadjuk, de nem közös hitelfelvételből, hanem vagy összedobjuk rá az eddigi költségvetésből, vagy a költségvetési tartalékból.
Visszatérve a mi pénzünkre, erre a 3000 milliárdra, ezt vajon megszavazzák az egyes tagállamok miniszterelnökei, vagy nem szavazzák meg?
Ez tök jó kérdés, én arra szavaznék, hogy igen, de van arra esély, hogy nem. A Gulyás is azt mondta, hogy.
Igen, alatt mit értesz? Megszavazzák azt, hogy ne kapjuk meg.
Megszavazzák. Nem azt, hogy ne kapjuk meg, hanem hogy bizonyos feltételek teljesítéséig befagyasszák ezt. Egy csomó részletet még nem tudni, és egyébként a Gulyás Navracsis páros, hogyha valaki tud politikai válaszokat olvasni, akkor egyébként mondhatom azt is, hogy korrektan kommunikál ezekben a dolgokban, csak értelmezni kell tudni egy csomó szemét, mit mondanak. A Gulyás is azt mondta, hogy alapállapotban a bizottságnak többsége van a tanácsban, ami azt jelenti, hogy olyan bizottsági javaslat nagyon ritkán kerül a tanács elé, aminek nincs eleve többsége, vagy nem valószínű, hogy megszavazzák. Tehát eleve valószínűleg a bizottság már egyeztetett a legtöbb tagországgal erről, és a soros elnökség is. És azért ajánlották ezt, mert tudják, hogy valószínűleg meg fogják szavazni.
Mikor kerül erre sor?
December elején, vagy 6-án, amikor lesz egy rendes pénzügyminiszterek tanácsi ülés, vagy 12-én lesz egy speciális, ez a pletyka most, és akkor lesz a végső döntés, hogy ezeket a pénzeket befogyasszák. Az, hogy ez alól a fogyasztás alól hogy lehet kikerülni, azt igazából még mindig nem tudjuk pontosan, mert ez egy ilyen jogi akrobatikus rész lesz, de az majd akkor tessék, nem tudom, a cikkénket olvasni, úgyis megírjuk majd valahogy. Okay. Nekem ezek a kedvenc részeim.
Navrára mondjál még valamit, légy szíves. Tehát ő az a Fidesz politikus, aki mindig is szobált a nem fideszes sajtóval, aki belülről kritizálta a rendszert, aki volt fönt, aztán volt lent is, aki ugye Brüsszelben volt, de aztán nem újrázhatott Brüsszelben, utána úgy volt, hogy mezei képviselő lesz Veszprémben, de aztán Orbán Viktor valószínűleg attól is tartva, hogy itt a covidos meg a háborús időben senki se építsen saját bázis magának a Fideszen belül, őt is berántotta a kormányba, tehát ha most gonosz vagyok, tettes társává tette mindabban, ami történik. Ez a Navracsis Tibor tegnap azért elég keményen pattogott vissza az újságírók felé, és Gulyás Gergely mellé felzárkózva nyomott időnként ilyen propagandisztikus szövegeket.
Hát azért Navracsis Tibor is politikus. Egyébként ezt nehéz értékelni, mert az van, hogy valójában az összes tárgyalásban, ami arról volt, hogy mi milyen reformokat fogunk elfogadni a pénzért cserébe, azokat igazából nem a Navracsis csinálta. Tehát a szakmai részét, hogy milyen törvények lesznek, azok az Ágostházi Szabolcs alá tartoznak, hivatalosan Navracsis alá tartozik, a gyakorlatban így egy kicsit kilóg alul, tehát mindig eddig is az Ágostházi vitte másik minisztérium alatt.
Na, az ő szerepe, Navracsis szerepe?
Navracsis szerepe szerintem alapvetően pozitív. Én nem akarok ilyen nagyon, tehát hogy így megint csak egy Orbán kormány miniszteréről így nehéz fennbolykodni, én alapvetően jó véleményen vagyok arról, amit ő állít, még valamennyire arról is, ahogy csinálja. Navracsis Tibor nem a rendszer, nagyon kényelmes feladat neki az, hogy ebből a rendszerből ő egy ilyen emberi arcot mutat, ami vagy létezik, vagy nem. Szerintem politikailag sikeres volt az, amit csinált. Lehet, hogy sokkal rosszabb helyzetben lennénk most, ha nincs egy ilyen európainak tűnő arca ennek az egésznek, mint ami a Navracsis volt. Azért is, tehát hogy érted, azért viszonylag ritkán adnak miniszterek nekünk interjút. 24-nél. A Navracsics adott, és korrekt interjút adott. Szóval ez szerintem egy alapvetően fejlemény, nehéz ezt értékelni. Szerintem az ő szerepe az inkább pozitív a Fidesz számára, és az, hogy számunkra pozitíve, most érted, én azért szurkolok, hogy ezeket a pénzeket megkapjuk.
Hát tehát, hazafi, minden magyar ember, igen. Deklaráljuk ezt mi is, azért szurkolunk, hogy jobb legyen a hazának, hogy megkapjuk ezt a 3000
milliárdot. Az egy fölöttünk is álló politikai vita, hogy melyikkel jár hosszabb távon jobban az Európai Unió. Én azt gondolom, hogy nekünk jó, hogyha megkapjuk ezeket a pénzeket. Ilyen szempontból, hogyha Navracsis Tibor ezt egy kicsit előrébb tudta mozdítani, azzal, hogy egy európainak tűnő hangot ütött meg Brüsszelben, akkor szerintem az ő szerepe már pozitív. Olyan típusú sikerként, hogy ő apostrofálja saját munkáját, hogy minden rendben van a jövő év végéig, én ezt nem tudnám mondani, mert szerintem nem, nincs minden rendben. Tehát, hogy oké, hogy...
Nem is lehet látni még.
Igen. Mert ők azt mondják egyébként, hogy ugye nem minden pénzt fogyasztanak be, a 3 befogyasztott programban is maradt 35%, és mire azok elfogynak, 2024 második fele lesz. Tehát, hogy addig minden rendben van. És annyiban igaz, hogy egyébként semmit nem vesztettünk el még véglegesen, és ha befogyasztják, akkor se vesztünk el semmit véglegesen. Tehát mindenre lesz ablak. Viszont szerintem önmagában az egy vereség, hogy a torkunkat fogják fogni a pénzért cserébe.
Jó.
És a Navracsis is belső használatra is készült, tehát szerintem azt sosem szabad lebecsülni, hogy ugye az Orbán kormány a saját szavazóinak, vagy abban a nyilvánosságban, amit ural, hogy próbálja ezeket az ügyeket eladni, milyen imidzsel, és szerintem ez az egész európai téma ezért is követelt meg egy széles körben elfogadott és viszonylag szimpatikusnak tűnő politikust.
Még annyit hagyd tegyek ezt hozzá, bocsánat, hogy a Navracsicsnak van ez az ilyen könnyeden viccelős karizmája, ami egy kicsit a Lázáré volt hasonló. Tehát nagyon könnyen beszél. És én nem vagyok egyébként legközelő Gulyás Gergely szemben, és szerintem ez egy kifejezetten okos ember, és az ilyen viták, tehát ezt nem egyszerű csinálni, amit ő csinál. És hogy a Navracsics viszont ebbe visz egy ilyen könnyedséget, ami kifele egy jó reprezentáció, és ami a Lázárnak is valahogy, tehát hogy látszott rajta, hogy ő ezt élvezi a Lázáron. A Navracsicson azért nem az látszik, hogy élvezi, az látszik, hogy könnyedebben csinálja. A Gulyáson nem érződik az, hogy ezt élvezni. Tehát szerintem ez egy pozitív. Amellett, hogy egyébként szerintem nem rossz benne a Gulyás se.
Szerintem a Gulyás is élvezi egyébként, és szerintem a Navracsics is élvezi, mert hogy ő is szereti mutatni, csillogtatni az intellektusát, csak ő időnként szégyenkezik, amiatt a Gulyás is, amit mondania kell, az ő politikusi, meg fideszes, meg kormányzói, vagy miniszteri pozíciójából. A Lázár pedig belül szerintem végig újjong, megmalmoltalak benneteket.
Na, azt mondod, hogy a Gulyásban, meg a Navracsicsban még vannak valamilyen gátlások, a Lázárban meg nincsenek.
Figyelj, egyébként a szakmai kérdésekről
beszélünk. Egyébként a Lázár is nagyra tartom, meg mind a három nagyra tartom különben, ez mind olyan figura, hogy mit a főszerkesztőjelentésnek a kifejezésével legyek, ez mind rendszeralkotó elme. És ezt én nagyra értékelem, csak ugye Lázárban több a cinizmus, több a játék, a Gulyásban több a merevség, a Navracsicsban pedig több a szégyenkezés.
Az mind a kettőre jellemző egyébként, hogyha elkezdesz velük ilyen rendesen szakmai dolgokról beszélni, meg arról, hogy mi van valójában, akkor megváltozik mind a kettőnek a hozzáállás, és kevésbé kezdenek el cinikus
zugságokat mondani. Bármelyikkel egyébként háttérbeszélgetve, korábban parlament folyosóján, akár sötét zugában leülve, vagy interjú után beszélgetve, akár interjúban beszélgetve, ez mind élmény az emberek. Mind a három olyan, akivel az ember szívesen meginna egy sört, mert hogy érdekes, izgalmas személyiség, de most akkor...
Ebben milyen országot csinálnak?
Hát...
Mi lenne, hogyha mit csinálnánk ilyen szarországot hárman, az is ezzel? Annak mi lenne a vége? Pedig milyen jó fejemberek vagyunk.
Ki lenne a három közül a Lázár? Mi viszi el?
Zárjuk ezt a műsort.
Na jó, hát akkor mielőtt mindenki berepülne mondjuk a Navracsics szerepére itt három közül, akkor küldünk mondjuk egy darab puszit Brüsszelnek, hát ha hamarabb megesik rajtunk a szívük, küldünk kettő puszit mondjuk Lázárnak, Navracsicsnak és Gulyásnak, és küldünk három puszit minden hallgatóknak, és aki még a YouTube-ra is felmegy, annak pedig négy darab puszit küldünk innen a 3-3-as stúdiójából.
Ez a 3-3-ad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.